Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. 2026-ot a Magyarországi Református Egyház az imádság évének nyilvánította. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban. Ennek kapcsán köszöntelek, Márti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani, most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni. Ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közbe azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
És éppen erre reflektálva, amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, azt, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont hogyha egy kicsit is nyitott szemmel és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad a természet. A természet nyújtott a szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultam sétálni, elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kútja. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kútja, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyák napi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten, és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik oda ott vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel, a pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona, bokor, sajóvámoson, és lehetne naphosszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér?
Igyekszem a hálának is, a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni, hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyikőjük mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könnyű élet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem én különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészetszociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt, és mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok, és úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli, beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk, valljuk be, fecsegéssel van teli. De arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
Hogyan látod, mennyire változott az imádkozás hagyománya az elmúlt évtizedekben?
Azt hiszem, hogy az a fajta közös imádkozás élmény, ami a hagyományos családokban, vagy akár a hagyományos helyi közösségekben, szomszédságokban megvolt, hogy a családokban esetleg minden étkezés előtt és után, vagy akár reggel és este is együtt imádkoztak, vagy legalábbis a unokákat, a nagymamák megtanították az imádságra, és együtt imádkoztak. Ez mintha háttérbe szorulóban lenne, az meg aztán végképp kimenőben, úgymond a divatból, mert nem divat volt, hanem egy nagyon fontos eleme az együttélésünknek, hogy mondjuk karácsonykor együtt örvendjünk Jézus születésének, vagy a húsvét, hogy ne egyszerűen csak a nyuszi, meg a locsolkodás ünnepe legyen, hanem a feltámadásnak örvendés, és ezért való közös imák, ezek minthogyha háttérbe szorultak volna. Másrészt viszont azt gondolom, hogy éppen az elmagányosodás, éppen a sok-sok feszültség, amivel nem tudnak az emberek hová fordulni, az talán ezt a magam vagyok ugyan, de legalább Istentől próbálok valamiféle támaszt kérni, ez talán több embert ilyen egyéni, személyes, elmélyült imádkozásra késztet. Sajnos sokszor éppen a krízis helyzetek, amit kérdezett is az imént, hogy amikor bajban vagyunk, akkor imádkozunk, igen, amikor éppen a kórházi ágyon fekszünk, amikor éppen egy komoly betegséget diagnosztizáltak valamelyik hozzátartozónknál, vagy elválunk éppen, vagy valami nagy baj ér, akkor nagyon fontos, hogy rátaláljunk Istenre, rátaláljunk az imára, és ehhez, hogy rátaláljunk, vagy rátaláljanak azok az emberek, akik eddig nem találtak rá, ahhoz nekünk, hívőknek, imádkozó embereknek ott kell lenni, és nem erőszakkal, és nem kényszerítéssel, és nem valamiféle hittérítői, negatív attitűddel, hanem a pozitív példánkkal és szelíd szóval. Valóban Jézus tanítványaiként kellene járnunk ebben a világban, mert nagy szükség lenne rá.
Fontos-e szerinted, hogy hol imádkozunk? A helyszínnek van-e az imádság szempontjából jelentősége, hogy Isten házában imádkozunk, vagy bárhol, ahol szeretnénk?
Nekem mindig jelent azért egyfajta emelkedettséget, egyfajta más minőséget, más érzést, amikor templomban, illetve hát én imaházba járok, a Csabai Kapui Gyülekezet imaházába, tehát hogyha ott együtt imádkozunk, azért az valahogy egy kicsit más, mint amikor egyedül otthon, de az is azt hiszem, hogy végül is nem ezen múlik, mert ha éppen a vonaton imádkozom magamban, vagy otthon egyedül a szobában, az is nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon felemelő. Szerintem ez is nagyon hiányzik az életünkből. Ugye az elején beszéltünk a csöndről, hogy nem merünk elcsendesedni, hogy ugye miközben megy a tévé, szól a rádió, ilyen-olyan hanghordozók, közben ugye nem tudunk kilépni, kiemelkedni a mindennapi létünkből. Az ima, az ugye csendet igényel. És hogyha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk. És azt hiszem, hogy ez is a maikor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség, hogy mindig beilleszkedni, belesimulni akarunk a világba, vagy hogyha akkor a kikapcsolódás, elutazunk, üdülünk, nyaralunk, nem felfelé, nem a felemelkedés, az Istenre tekintés, az ég felé nézés, egy ma divatos dolog különben is arról beszélni, hogy milyen testtartással éljük az életünket, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ima az mindig fölfelé tekintés, mindig egyfajta kiemelkedés, és egy erőforrás ahhoz, hogy változtassunk magunkon, hogy jobbá legyünk, hogy próbáljunk emberibb módon élni, Istenhez közelebb kerülni.
Pankocsi Márta jogász-szociológusnak köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait az imádság éve kapcsán. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Az előző percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.